Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ma is rendhagyó vétót tartunk, itt vagyunk Egerben, élő közönség előtt sugározzuk az adást. Üdvözlöm azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik a képernyők előtt követnek minket. Ti sajnos le fogtok maradni a rendezvény egy részéről, ugyanis a műsor után lesz még egy kötetlenebb kérdezfelelek, de ne csüggedjetek, mert decemberben is megyünk még Miskolcra, és januárban és februárban is folytatjuk az országjárásunkat, úgyhogy ha éppen a közeletekben vagyunk, akkor nyugodtan csatlakozzatok a Vétó élő eseményeihez. És hogy miért vagyunk Egerben? A Vétó évadának elején kijelöltük azt az 54 körzetet, amit 2026-ban mindenképp meg kell nyernie annak, aki leszeretné győzni Orbán Viktort. Eger is egy ilyen körzetnek a központja, úgyhogy fogunk ma beszélgetni ennek a választókörzetnek a történetéről, a konfliktusairól, de természetesen az elmúlt hetek izgalmas, fordulatos eseményeiről is muszáj lesz beszélnünk, úgyhogy szó lesz az országos ügyekről is. Az adáshoz segítséget nyújtott Bódi Mátyás, a választási föld szakértője. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Hát elég sok minden történt az alatt a rövid idő alatt, amióta a legutolsó vétó eltelt, például volt az amerikai elnökválasztás, Donald Trump győzött, és ezzel kapcsolatban egyébként Papp Szilárd kollégánk azt mondta, hogy ezzel véget érhet Orbán Viktornak a nehéz 2024-es éve. Te hogy látod, milyen hatással lehet az amerikai elnökválasztása magyar erőviszonyokra?
Szóval nem is szeretnék úgy tenni, mintha értenék az amerikai politikához. Hát így ilyen amatőrként figyelem, és majd mindjárt mesélek valamit, hogy mennyire amatőr is vagyok ebben igazából. De hogy a Magyarországra milyen hatással lehet, vagy milyen hatással van, az, az első kérdés, hogy amikor Joe Biden megnyerte, akkor milyen elképesztő földrengés történt itt Magyarországon. Lehet, hogy kétharmaddal nyert a Fidesz utána. Igen. De hogy visszafélretéve, tehát, hogy igen, van egy olyan, volt egy olyan állapot, hogy Orbán Viktornak lényegében nem volt mást mit tennie, mint az, hogy a demokratia establishmenttel szemben Donald Trumpot támogassa. És most itt nyitnék itt egy zárójelet a támogassáról. Tehát semmi más nem hallunk az elmúlt, hát most már jó sok évben, hogy mi egy olyan ország vagyunk, aki nem szól bele más országnak a politikájába. Tehát aki beleszól a miénkbe, azt mi azt nagyon elkapjuk, de mi aztán senkinek soha nem szólunk be a politikájába. Ez a kölcsönös tisztelet kultúrája, ezt általában Kínában szoktuk egyébként csinálni, mert ugye nehezen tudnak beleszólni a kínai kommunista pártnak a működésébe, de ugye vannak a kivételek, és például egy ilyen kivétel, ugye az egy Amerikai Egyesült Államoknak a választási kampánya.
De ez már beleszólásnak minősül, hogy ő Donald Trump győzelmét szerette volna?
Na most, hogyha Joe Biden kiállt volna, és azt mondja, hogy szeretné, hogy nem tudom, Bajnai Gordon, vagy Márki-Zay Péter, vagy Vona Gábor, vagy Botka László győzön, akkor vajon a megafonosok mit csináltak volna, vagy Orbán Viktor? Tehát rendkívüli parlamenti nap lett volna. Szerintem is elítéljük újra, és adat üzenünk az Egyesült Államoknak, de hogy másodszorra, tehát, hogy de nem ez történt, hanem a Fidesz és a Fidesz holdudvara Orbán Balázs vezetésével, fontos szereplő ennek a dolognak, valóban tudatos és komoly munkával kiépített, és ez tényleg így van, politikai munkát tett bele, meg közpénz milliárdokat, tegyük hozzá ezt is, hogy egy nagyon jó kapcsolatot ápolt, épített ki a trumpi konzervatív világgal. Vagy legalábbis jó kapcsolat tűnik innen, tehát hogy ez valójában milyen mély, azt meg fogjuk majd látni a közeljövőben, vagy meglátjuk, mikor fogjuk meglátni, de hogy ők el tudták azt adni, és Donald Trump is mondta, hogy Orbán Viktor az egy milyen fontos szövetségese neki a, nem tudom, vók elleni harcba. Tehát még egyszer mondom, tehát rá volt szorulva, és igen, az történt, hogy Orbán Viktor egyet betlizelt, egy komolyat, és bejött neki. Ez tény. Szóval ezt nem lehet tőle eltagadni, és nem is szeretnénk tőle eltagadni. Most van egy olyan helyzet, hogy van egy, szerintem egy olyan ablak, hogy a következő 4-5 hónapban meg lehet nézni, ki fog derülni, hogy mit ér az, hogyha egyébként egy America First elnöke van az Egyesült Államoknak, és mit jelent az, amikor azért van azért történelmi előképe, amikor olyan országok beszélgetnek egymással, akiknek a vezetői deklaráltan azt mondják, hogy őket a legjobban a saját országuk érdekli. És ebben a játékban Magyarország a 10 milliós lélekszámával és hát közepesen erős hadseregével és atomfegyver nélküliségével és lényegében semmifajta olyan komoly erősségével, nyilván persze az ideológiai harcot leszámítva, nem rendelkezik. És mégis képes volt Orbán Viktor arra, hogy most azt mutassa itt, megfőképpen itthon, hogy ő újra egy része ennek a globális politikai folyamatoknak. De, és akkor itt van egy nagy de, és akkor most mondom, hogy mennyire vagyok amatőr az amerikai elnökválasztás, volt az elnökválasztás előtti héten én is beleestem abba a csapdába, amiben sokan esnek bele, ezt szép magyarsággal hópiumnak hívják ezt az állapotot, amikor én is azt elhittem azt, hogy azzal szemben, amit gondoltam korábban, hogy Donald Trump ezt simán megnyeri, mégis csak van egy olyan hangulat Kamala Harris körül, amit én itt Magyarországon több ezer kilométerre érzek, most akkor ezt így mondom, vagy ami hozzám eljut, ami alapján mégiscsak lehet neki esélye.
Ezt a buborék hatás miatt érezted?
Persze. Persze. Hát én azt gondolom, hogy aki Magyarországról ilyen nagy mellénnyel bármi felé is tud beszélni, annak az hiányzik, hogy minden ilyen helyzetben az embernek ott kell lennie, és bele kell szagolni a levegőbe, hogy benne az a változás mit jelent, és hiába olvasunk el minden Magyarországon, amennyire tudunk, ami hozzánk eljut buborékba, az, hogy az amerikaiak hogy érzik magukat, vagy hogy érzik, miért van elegük a demokratákból, vagy miért van elegük abból, hogy az életük ott rossz irányba megy, azt persze nem nagyon lehet jelenlét nélkül érezni. De az látszik, és szerintem egy fontos tanulság Magyarországon nézve, hogy, és ezt Orbán Viktor is tudja, hogy a mostani első elemzésekből az jön le, amennyire én ezt értem, vagy érteni vélem, hogy a gazdaság volt a legfőbb mozgatórugó abban, hogy nem gondolták azt, hogy a Biden, illetve a Harris kampány képes az amerikai gazdaságot, aminek az ő inflációjuk azért, hogy mondjam, ipari tanuló, amilyeinkhez képest legyőzni, és ezért fordultak, ezért is fordultak Donald Trump felé. Voltak még számos mások, nem volt jó jelölt Kamala Harris, de még egyszer nem is akarok úgy tenni, mintha értenék, de, és akkor ide forduljunk Magyarországra, utána Orbán Viktor ugye egy ilyen teljes, mint egy ilyen ókori császár, egy ilyen diadal menetet futott, vagy nem tudom, írt le az üres puskás arénába, ami szerintem egy egészen speciális helyváltoztatás, vagy helyszín választása egy ilyen Budapest summitnek. És azt tudta mondani, azt tudta mutatni, hogy amivel az ellenzék őt vádolta, hogy ő elszigetelt Európában, ami szerintem én mindig egyébként szerintem igaz, ettől még ugye ő most a soros elnöke az Európai Tanácsnak, ezért itt voltak ezek az emberek, itt volt a törökek, itt volt az ukrán elnök, és vett egyfajta irányt az ő, nem tudom, politikája, és ebbe rondított bele, vagy ebbe ezt húzta át, vagy ezt írta felül az egész vasárnap délutáni történés.
De ne szaladjunk még ennyire.
Nem szaladunk, nem Isten őszi, hogy leszaladjak, hanem hogy annyit szeretném volna még mondani, hogy ettől még, ha a magyar gazdaság helyzete radikálisan nem fog javulni, tök mindegy, hogy ki az amerikai elnök, tök mindegy, hogy Orbán Viktor hány világháborút tud megakadályozni, most ezt ironikusan mondom, vagy az, hogy akkor őt hogyan fogadja Donald Trump a Fehérházba, Mar-a-Lagóba, a nem tudom, Eisenhower hadihajón, teljesen mindegy ilyen szempontból, mert a magyar belpolitikára olyan szempontból nincsen hatása az amerikai választásnak, hogy a magyar embereket ezerszer jobban érdekli, hogy hogyan tudja kifizetni a villanyszámláját, mint az, hogy akkor Tucker Carlsonnal éppen mi történik az Egyesült Államok adminisztrációjában.
Ez azért érdekes, mert ugye többször szoktad említeni egyébként a vétóban, hogy a 2026-os Fidesz győzelmet azt leginkább a gazdasági helyzet fogja tudni majd veszélyeztetni, és ugye Bánki Eriknek is volt most egy megszólalása a napokban, hogy eléggé fontos lenne ehhez a 2026-os győzelemhez gatyába rázni a gazdaságot, de közben egyébként Trump győzelme nem csak azt a vádat tudja eloszlatni Orbán Viktorral kapcsolatban, hogy ő ellene szigetelve, hanem azt is, hogy sok olyan kritika érte mostanában a rendszert, és Orbán Viktort is, hogy fárad, csikorog, nyikorog, de ez most egy nagy kockáztatás volt, és egy nagy győzelem, tehát azt a zsenikultuszt, ami Orbán Viktor körül épült sokáig, azt ez újra megerősíthető, hogy kockáztatott, győzött, tehát jó a politikai intuíciója még mindig.
Bocs, azt soha semmikor nem mondtuk itt a vétóba, hogy ne lenne ez egyik legtehetségesebb politikus a korszakának.
De olyan kritika volt másoktól az elmúlt időszakban, olyan, hogy fárad a rendszer.
Hát fárad, hiszen ha ugye én azért hiszek valamennyire a kutatásoknak, akkor a rendszere annyira fáradt, hogy van egy, a kihívója éppen megelőzte. Azért az nem, nyilván fél időben vagyunk, nyilván másfél év van még hátra, de azért az egy fáradtságjel. Fáradtságjel az is, hogy ennyire kellett erre betlizni, erre a dologra. Szóval, hogy mindent erre tettek fel erre a választásra. Normális esetben nem lehet tökni, hogy ki az egyes az elnöke? Hát most ebből a Magyarország szempontjából az ilyen szempontból mindegy. Hogy ő mit remél ettől? Szerintem nem csak azt reméli, hogy ő akkor tud járni a Fehérházba, és akkor közösen lehet parádézni, hanem nyilván valami fajta gazdasági előnyt is vár ettől az új szövetségtől. Még egyszer mondom, itt az az érdekesség, és vagy mondjam, csak félve mondom az analógiákat ugye a 30-as évek Európájáról, amikor olyan országok állnak egymással szembe, akinek mindenki az a deklarált fő mottója, hogy az ő országa az első, úgy nagyon nehezen történik valami fajta ilyen igazi gazdasági barátkozás, hiszen mindenkinek a saját országa az első. És ugye Magyarországnak ez az új magára kitalált, hát nem, sajnos nem annyira új, mert már volt ilyen, amikor kompországként voltunk, de hogy ez az új gazdasági semlegesség, mint ilyen fogalom, amiről szerintem még beszéljünk egy kicsit, ebbe ez mennyire illik bele, olyan tud majd ebben megtalálni a helyét, amikor amennyire látom innen még egyszer Magyarországról belpolitikával foglalkozó emberként, az amerikai külügy nem arra megy, mint amerre így Orbán Viktor, hogy igazán álmodta volna az, vagy borzasztóan erős, America First, Kína ellenes politikát vívő politika rajzolódik. Most ebben hogy fogja megtalálni a helyét, azt nem tudom, és akkor most még egyszer utoljára, ha nem indítja be Orbán Viktor a magyar gazdaságot a következő, tehát a 25-ös első fél évben, és ugye most minden ugye erről szól, és ezt ő pontosan jobban tudja, mint én, akkor szerintem nagyon komoly bajba kerülhet, nagyobb bajba, mint most, mert egyszerűen az, hogy ő most akkor hány embert fogad itt, és hány embernek az pacsit meg reels videót csinál, ez a magyar választókat, de nem csak Egerben, de még Budapesten se érdekli igazán.
De akkor beszéljünk a gazdasági semlegességről, ugyanis ezzel kapcsolatban van most nemzeti konzultáció. Olyan, mintha ezt az egész ilyen, ahogy te mondanád, az ötdimenziós sakkot próbálja keverni azzal a kormány, hogy hogyan oldódhat meg ennek mentén a gazdasági probléma. Hogy látod, ez most egy jó eszköz a nemzeti konzultáció?
Hát arra, hogy Balázs Gyula gazdagodjon, arra biztos, hogy jó eszköz. Arra, hogy valami baj van, most visszatérve, valami baj van, azt hiszem ők is érzékelik. Szóval az elmúlt hétnek ugye sok híre volt, de volt egy minuszos hír, ami szerintem fontos. Mencer Tamás jelentette be azt, hogy a Fidesznek a vezetői elindulnak országot járni, és elkezdenek beszélgetni gazdasági semlegességről ezekben a fórumokban. Azért ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van. És az, hogy a gazdasági semlegesség micsoda, ugye az érdekes, hogy Magyarországon már régen volt, de volt két népszavazás, amiben a magyar választópolgároknak a többsége hitettett egyfajta, kétfajta szövetségi rendszer mellett. Egyrészt korábban volt a NATO népszavazás, Magyarország NATO tag lett, aztán volt az Európai Uniós népszavazás, Magyarország az Európai Unió tagja lett. Tehát ezek a népszavazások valójában kijelölték azt, hogy a magyar nép hova szeretne tartozni. Nem volt szó arról, hogy gazdaságilag semlegesek legyünk, nem volt szó arról, hogy mi ne nézzük meg azt, hogy, tehát, hogy amit ők most akarnak, erre van egy népszavazás, ami ez ellen, vagy ezzel szembe megy, zárója bezárva. Hogy mire jó ez a gazdasági konzultáció, mondom még egyszer, ez egy politikai eszköz mindig is úgy volt, politikai eszköz, adatbázis frissítés, és valami fajta napirendnek a visszavétele. Na most, hogy ez mennyire működik, mennyire nem, egyelőre ezt én ennyire nem látom erősnek. Ezeknek a konzultációk, a hívó szavai, azok azért annyira nem combosok, de hogy ők valamit terveznek, az nyilván így van, hiszen még egyszer jobban tudják, mint mi, hogyha nincsen gazdasági növekedés, nincsen az az érzés az embernek, hogy Magyarország előre megy és nem hátra, akkor komoly baj van, mert van kihívó. És hogy ezzel mit lehet most éppen tenni, hogyan tudnak a magyar költségvetésbe olyan extra pénzeket behozni, amivel elindulhat legalább az építőipar, legalább valahogyan mutatni, hogy a sajátjaiknak is, hogy van valami remény. Ez most így november közepén nem látszik. Az látszik, hogy elképesztően próbálják azt palástolni, hogy nincsen pénz, és azzal szemben ugye van egy ilyen tök érdekes játék, hogy kijönnek a minden héten valami borzasztó adat, a mai nap például az, hogy Magyarország a leggyengébb teljesít a GDP arányosan az Európai Unióban, és erre azt mondja Orbán Viktor, hogy ez nem is, hogy jövőre valami csodát fogunk látni, mert végre jött a béke, és a béke költségvetése, a béke hadtest, a béke, nem tudom, kölcsön van itt minden, és a béke majd meghozza majd valamilyen módon a gazdasági növekedést. Még nincsen béke, de hangol a béke kórus arra, hogy akkor majd, ha ez eljön, akkor majd valamivel jobb lesz. És ugye az is látszik, hogy lesz egy váltás a gazdaságpolitikával, hogy a Nagy Márton lesz a még nagyobb, nem tudom, atya úristen, és ugye ha lehet hinni Gulyás Gergelynek, akkor Varga Mihály lesz a Nemzeti Bank elnöke. És mondom, van körülbelül szerintem mostantól kezdve valahol húsvétig időszak, hogy a magyar gazdaság elinduljon, mert ha nem indul el, akkor ahhoz, hogy a szavazó is megérezze ezt, azért sok-sok-sok-sok-sok hónap kell, és sok-sok hónap pedig nem áll rendelkezésre.
De akkor beszéljünk egy kicsit a kihívóról. Magyar Péternek két lépése volt tulajdonképpen az amerikai elnökválasztás kapcsán. Egyrészt ugye gratulált Trumpnak, másrészt pedig a győzelem kihirdetésekor közölte azt, hogy nem fog végül Dombováron indulni a Tisza párt. Mit gondolsz, itt az volt a cél, hogy ezt a hírt elrejtse, vagy pont ezzel próbálta visszaszerezni az egyébként az amerikai elnökválasztás által dominált hírciklust? Hogy látod, hogy jó lépései voltak ebben a hírciklusban?
Szerintem az, hogy valaki gratulál a megválasztott amerikai elnök, az teljesen normális dolog. Hát még egyszer egy szövetségi rendszerben vagyunk, és hát ki vagyunk mi itt, hogy ne gratuláljunk valakinek, főleg, hogy egy kihívó valaki, és ugye abban számol, hogy a Trump kormánynak a felénél esetleg ő lesz a miniszterelnök, vagy azt mondja, miért negatválnak én ebben semmit, nem tudok kiolvasni, beolvasni, semmit. Tehát szerintem ez így rendben is van. Az, hogy nem, ugye Dombóváról már annyit beszéltünk, hogy már én is unom.
Sláger téma.
Igen, sláger téma, főleg itt a Partizánban. Valamikor egy nap háromszor mondtam el, hogy miért nem kell elindulni, most akkor elmondom. Ezzel, hogy szerintem ő ezt egy jó, tehát hogy kirakta ezt a posztot szerintem a győzelem, vagy a Trump győzelemének a reggelén. Pont akkor kell kirakni egy ilyen posztot, hogy az ember valamit kicsit úgy el akar dugni, de mégis akar közölni. Egyébként én úgy tudom, hogy a délelőtti hírverseny, ez a hír nyerte Magyarországon, és nem az, hogy Donald Trump nyert, szóval csak ennyi, hogy ennyire számítasz, hogy ki az amerikai és Trump elnök Magyarországon. És szerintem ez egy jó döntés, és az is jó döntés, ugye, mert valószínűleg lesz még egy időközi választás, még parlamenti egy pár hónapon belül. Jó döntés, hogy nem indul ebben el. Mert hogy miért kéne elindulnia? És mondom, ahogy már beszéltük a Marcival sokszor, van az egyik serpenyőben egy pár dolog, de a másik serpenyőben, miért nem indulákban, abban sokkal több van. És tényleg beszéltünk pont valamelyik adásban, nem veled, hanem a Marcival, hogy azt fogja csinálni a Fidesz, és tényleg azt csinálta, amit ott beszéltünk, hogy elkezdi, mint egy ilyen, tényleg, mint az általános iskolának az ilyen alsóbb tagozatában lévő emberek elkezdik, hogy jaj, de gyáva vagy, teli a gatya, gyere, csináld, miért vagy ilyen, ami egy egészen különleges, hát mondjuk hozzá vagyunk szokva a mélységekhez, de azért ez is egy különleges mélység. Szerintem ezekkel nem kell figyelni, semmit nem hoz ez az indulás ebben, és neki, vagy a Fidesz ellenzékének 2026 április májusában kell egy 106 jelöltes választást megnyernie, nem a kétharmados országgyűlésben egy egyébként semmit nem számítóba a szempontból most nem adna semmit ahhoz, hogy őt nyerne vagy veszítene körzetet elhordítani.
Hát és ahogy látszik, az elmúlt napokban nem is olyan tárgyú kritikák vagy vádak érik Magyar Pétert, hogy gyáva lenne, hogy nem indul el Dombóváron, hanem egészen más természetűek. Beszéljünk akkor erről a hangfelvétel botrányról. Nekem az jutott erről eszembe, hogy ha ennyire ilyen bulvár jellegű stílusba megy el a politika, akkor az eredményezheti azt, hogy a választók megundorodnak és elidegenednek a közélettől. De most az látszik, hogy többféle irányból dagasztják ezt az ügyet. Magyar Péter is elébe vágott tulajdonképpen a vádaknak, és folyamatosan nő ez az ügy, pedig általában azt szokta ezeket a dolgokat dagasztani, annak az érdeke, hogy elindegenítse a választókat, aki erőben van, aki nyerésben van. Most az látszik, hogy mindkét tömb tulajdonképpen azt gondolja, hogy ő az erősebb?
Fogok mindenre válaszolni, de a tömb szóra szeretnék egy kicsit rámutatni. Szerintem az egy nagyon különleges állapot, hogy ugye tudtuk azt, vagy sejtettük azt, hogy a Fidesz és Orbán Viktor nem fogja azt hagyni, hogy valaki felnőjön mellé ilyen rövid idő alatt, és potenciális kihívóként legyen, sőt, mondom, hogy egyszerűen hiszek a felmérésnek, legalábbis megelőzze akár hibahatáron, vagy hibahatáron túl az államot 14 éve irányító Fideszt. És hogy be van valami tározva, azt lehetett sejteni, hiszen ugye erről voltak mindenféle pletykák, meg ugye az különböző módokon próbálta eddig is már lejáratni Magyar Pétert a Fidesz. De ami érdekes, vagy sok minden érdekes, de ami az egyik érdekes az, hogy megvárták vele az amerikai elnök választást. Szóval szerintem ez nem véletlen, hanem akkor, na akkor most akkor megnyertük a választást, akkor most le kell radírozni az ellenfelet. És szerintem ők, ahogy ezt így működik így a mindennapokban, ki volt számlálva, hogy akkor ezen a héten akkor nemzetközi nagyüzem, repülés, üres stadionba fotózkodás, aztán klímacsúcs, vagy nem tudom micsoda, hova még repül ide-oda, és akkor hétfőn induljon akkor a gomb, mindenki rendben van, és egyrészt nem szóltak arra, hogy szerintem Magyar Péter megelőzi őket. Kettő, amit szerintem még mai napig nem kalkulálnak, és furcsa módon szerintem egyik töm se, hogy két töm van. Tehát nem az van, mint korábban, hogy ilyen sporadisztikusan vannak az ellenzéki vezetők, és akkor van egy nem tudom 0%-os pártja, de mégis ő vezeti a közös. Tehát van két tömb. És a két tömb most már ugyanakkora. És amikor az egyiknek a tömbnek a vezetőjét bántják, akkor a tömbnek a nagy része, vagy nagyon nagy része akaratlanul is, meg szívből is, meg lélekből is beáll a tömb vezetője mögé, és nem ott hagyja, hanem hogy beáll mögé. És amiket Magyar Péter mondott azon a vasárnapi rendkívül sajtótájékoztatón, én nem láttam erre a kutatásokat, mert szerintem nincs nagyon ilyen kutatások, de mégiscsak azt gondolom, hogy amit ott a Fideszről elmondott ő, szerintem nincs olyan ellenzéki választó, aki ne tudná ezt elképzelni a Fideszről. Mindegyiket. Lehallgatja az ellenfelét. Te jó Isten! Te ki hitté, ki hinné? Tehát ma, ugye, bocs, a zárójel, tehát az történt ma, hogy Gulyás Gergely a saját fejével azt mondta, hogy ő, a magyar állam soha nem hallgatná le a politikai ellenfeleit titkosszolgálatokkal. De tényleg nem esett ott le ott a pulpitusról, amikor egy egész ügy szólt erről, hogy egy izraeli kémszoftverrel hallgattak le újságírókat, politikusokat, stb., amit egyébként az igazságügyi miniszter most már Völner Sádor ügyben lévő ámpitkára engedélyezett. És az, hogy akkor ők, hogy emberek zsarolnak másokat a politikában, te jó ég, még ilyen is történhet, meg a Fidesz fizet embereket azért, hogy eláruljon valakit, hát még ez is őrület. De hogy még egyszer, egyébként, bocsánat, valójában őrület, mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát amíg őt elmondott ott, azt szerintem nincs az a ezenzéki választók, nem tudná elképzelni a Fidesz, hogy egy ilyet a Fidesz csinál. Mindenkinek a saját képzeletével, vagy ahogy az elmúlt 14 évben élünk, és milyen történések voltak, azzal azért valamilyen szinten rezonál. És akkor csak még egyszer saját magam. Ha meg az egész ügyről beszélünk, akkor azért az is egy érdekes dolog, hogy hova süllyedtünk így közösen Magyarországon, hogy valójában ez a felvételek miről szólnak? Arról szól, és legyen is bármi is a tartalma, ízléstelen, rossz, vagy valakire dehonestáló, mégiscsak két ember magán, intim beszélgetéseiről van szó, amiben az egyik ember beszél valamit valakiről, legyen jó, vagy legyen rossz, de mégiscsak ő azt gondolta akkor, hogy a barátnőjének mondja.
Hát gyakorlatilag pletykálkodnak a kollégáikkal.
Igen, erre persze jön az, hogy akkor ugyanezt csinálta Magyar Péter a feleségével, szerintem egyébként nem. De ez egy másik kérdés. De az, hogy mégis pletykálkodnak egymással, és fogja magát ez az ember, és ő azt mondja, hogy ha te nem fizetsz nekem X pénzt, akkor elmegyek, és ezt eladom valakinek. És jelen pillanatban az elmúlt három napban, ugye, jó számom, négy napban, azt hallgatjuk, azt nézzük, hogy tudjuk azt, hogy a Fidesz fizetett valakinek ezért a felvételért, és minden nap ezt a felvételt hallgatjuk közösen. Amit tudjuk, hogy egy bűncselekmény alapján lett megszerezve, mert más lehallgatni, és utána azt kirakni az internetre, az egy bűncselekmény, és tudjuk azt, hogy ezt a hölgyet, aki ezt csinálja, ezt a Fidesz valamilyen módon, lehet, hogy csak két áttéttel, de valamilyen módon pénzeli, viszi, segíti, másra akartam mondani kifejezetten, segíti, tehát, hogy és ez az alapja a kérdésnek, és Magyarországon már volt ilyen, szóval, hogy olyan nem volt, amilyen most, tehát olyan, hogy volt már undorító kampány Magyarországon, volt, tudni erről Vona Gábor is, meg Karácsony Gergely is sokat mesélni, de olyan nem volt, hogy amit megtetett volna akkor is Karácsony Gergely és Vona Gábor is, hogy kiülnek egy asztalhoz, úgyhogy, hogy Magyar Péter megtette, és elmondják, amit mondjuk Magyar Péter elmondott. De ugye a párbeszéd, ami a Karácsony Gergelynek volt a pártja, az nem létezik. Vona Gábor pártja az létezett, de mégsem volt egy tömb, egy ugyanakkora tömb, és ez a tömb adja szerintem jelen pillanatban a Magyar Péternek az erőt, hogy akkor ezek az emberek hogyan gondolnak róla. Ez egyik. A másik az, hogy miért csinálja ezt a Fidesz? Azért csinálja, mert ugye keresi azt a pontot, hogy ahogy le lehet rombolni ezt a Tisza jelenséget. És az egyik ilyen, tehát amikor a politikában emberek negatív kapányokat terveznek, akkor mindig keresnek ilyen kifejezéseket, hogy mi ellen megy. És ugye ez a reményt, meg a reményt kell lerombolni, meg az, hogy bízol-e abba, akinek a reményt adtad. És ők mindent meg fognak ezért tenni, hogy ezt megcsinálják. Egyszerűen azt gondolják, hogy ezt így kell csinálni, hogy egyszerűen egy ilyen szét kell lőni.
Ha a mai naptól kezdve mondjuk a 2026-os választás napjáig minden nap jön valamilyen hangfelvétel, függetlenül a tartalmától,
izgalmas
akkor
lesz.
Ez milyen hatása lesz ennek hosszú távon a közéletre? Milyen hatása lesz a választópolgárokra?
Szerintem a nagyon-nagyon nagy nem. Mert egyrészt az embereknek nagyon magasan van az inger küszöbe. Abban, és van egy, és ugye még egyszer, ahogy Orbán Viktor is, amikor ugye nagyon régen volt, de 2008-ban a Kéri Lászlónak volt egy ilyen köre, amivel nagyon régen volt, meghívták Orbán Viktort, akkor még csak még készülő miniszterelnököt, vagy újra készülő miniszterelnököt, hogy akkor beszéljen arról, hogy akkor mit gondol a világról. És akkor ott készült titokban egy hangfelvétel, és az Orbán Viktor ott nagyon csúnyán beszélt Gyurcsány Ferencről, mindenféle nagyon csúnya szavakat mondott rá, most ezt nem fogom megismételni, és ez kikerült a tény a nyilvánosságba, hogy egy miniszterelnök hogyan beszélhet így egy miniszterelnökről. De hát nem is emlékszünk már erre. Akkor is egy ilyen kis fellobbanás. A mostani szerintem ilyen szempontból picit más, és pontosan azt akarják csinálni a Fidesznek a stratégiái, hogy ebbe a bulvárba beleterelni, hogy a Vogel Evelin világba belehúzni ezt a Magyar Pétert, az egész Tiszával együtt, hogy egy ilyen bulvár témává váljon, ami a kormányzó képesség, mert emlékszel, itt ültünk, vagy Tapolcán ültünk, amikor arról beszéltünk, hogy a magyar emberek jobban bíznak hibahatáron belül a gazdaság irányításában a Magyar Péterben, mint Orbán Viktorban. Nyilván ez Orbán Viktor nagyon nem tetszett 14 évnyi kormányzás után, és ezt kezdik el lőni. És milyen hatása van az emberekre? Amikor...
Lehet akkor a kultusza ezeknek, mint például az összödi beszédnek?
Nem, vagy más. Összödi beszéd, ugye az összödi beszéd, az, arról már sokat beszéltünk, de hogy amikor a ilyen szakmai berkekben beszélgettünk két-három évvel ezelőtt arról, hogy az AI-nak a megjelenése az mit jelent a politikában, és akkor ugye még az volt akkor a mondás, hogy fél éven belül minden munkahely megszűnik körülbelül, amikor kijött a ChatGPT, azóta is még nem szűnt meg, de hogy akkor az volt a nagy ilyen megfejtés, hogy majd az amerikai elnöki kampányban az lesz akkor a két, az AI-ok, így a nem tudom, republikánus, demokrata AI egymásnak feszül, és akkor szét AI-ozzák egymást. Ez nem történt meg. semmi ilyesmi nem volt. A 78 éves Donald Trump legyőzte az 54 éves, vagy nem tudom hány éves Kamala Harris-t azért, mert azt gondolták, hogy ő jobban tudja vezetni az országot. És szerintem a magyar emberek is olyanok, hogy hiába, szóval van egy, ezek nem jók természetesen az ilyen felvételek, mert hogy van egy ilyen, ez a bulvárosodás, valami történik. Ha Magyar Péter...
Ez egyébként 60 éves Kamala Harris.
Bocsánat, akkor fiatalabbnak néz ki. Szóval, hogy na most megzavartál. De hogyha mindenki beáll abba az állapotába, amiben hisz abban, hogy az ő jelöltje képes arra, hogy leváltsa mondjuk Orbán Viktort, vagy a másik oldalon hisz abba, hogy elkerülje a harmadik világháborút, akkor ezek megint hitbeli kérdések. És ami az egészben az talán a legborzasztóbb, az az, hogy és megírta ezt talán Magyari Péter és Stumpf András a heti abban, hogy milyen világunk lesz, hogy senki nem fogja, tehát minden egy ilyen álvilágá fog lényegülni. A politika az sajnos egy ilyen borzasztó állapotba került. Az a kérdés, hogy, és akkor ezt kellettem mondani, hogy képes-e Magyar Péter meg a Tisza visszatalálni a saját fókuszára. Mert minden ilyen negatív kampánynak az elsődleges célja nem is az, hogy a választókat befolyásolja, hanem az, hogy kicsinálják az ellenfelet. Hogy egy olyan pszichológiai és nyomás alá helyezzék, amiben hibázik, amiben letér a saját útjára, amikor nem arról beszél, hogy mi a fontos Magyarországgal kapcsolatban, hanem megásnék, hogy mondjuk védekezni kényszerül, vagy nem az a fontos, hogy akkor tényleg mi van a magyar gazdasággal, hanem az, hogy akkor nem tudom, fog a Levelin éppen mit kérdezett tőle valamikor egy taxiba. Szóval, és ez a fő része. És én azt látom, hogy ez egyébként nem most kezdődött el, valahol hát nem tudom, egy olyan 6-7 évvel ezelőtt elkezdett nagyon komolyan a Fidesz politikája ilyen pszichológiai hadviselésbe átalakulni. Két évvel ezelőtt voltak mindenféle ilyen kísérletek már, az is régen volt, nem is emlékszünk rá, hogy így felbukkantak emberek, akik videókkal házaltak, hogy ki mit csinált, aztán eltűntek, akkor ebből fújtak mindenféle lufikat, és úgy tűnt, és akkor talán beszéltünk róla, mintha ez egy ilyen főpróbája lenne annak, hogy milyen lesz majd az igazi pszichológiai hadviselés. És jelen pillanatban több ilyen kampány zajlik Magyarországon, az egyik csak ez ami a fő, amit mindenki lát, ez a hangfelvételes, de van még több másik is, amik így ilyen búvapatakokként így keringenek így a nyilvánosságban, és aztán valami fajt, hogy egyáltalán lesz-e végük, vagy csak azért arra vannak, hogy csak keringenek, ezt nem lehet tudni, lehet, hogy még azt se tudja, aki gerjeszti, de mindegyiknek az a egyértelmű célja, hogy a fő témáról, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van, és hogy milyen, hogy 14 év után így élünk, arról ne beszéljünk, hanem helyette beszéljünk mindenféle más kérdésről.
Akkor térjünk rá lassan a helyi politikára, de még mielőtt elkezdenénk Egerről beszélgetni meg a Heves megyei helyzetről, Tapolcán is volt egy élőadásunk, és azzal kapcsolatban mondtad, hogy valamit még szeretnél hozzátenni.
Igen, igen. Szóval, hogy Tapolcán volt egy, szerintem nem annyira jós került mondatom, vagy nem is lehetett félreérteni. Szóval azt mondtam, hogy a Hold utcában lévő, ugye az ellenzéki kampánynak a központjában lévő emberek mennyire hülyék voltak, ezt mondtam talán szó szerint. És sok ember keresett meg, és jó szándékú, értelmes embereknek gondolom, akik megkerestek, és azt mondták nekem, és én hiszek nekik, hogy ők már eleve egy olyan helyzetbe kerültek bele ott a Hold utcába, a pártoknak a különböző egyébként teljesen szürreális megállapodásaik miatt, amivel eleve képtelenek voltak már valós érdemi kampányt folytatni. És hogy aztán mégiscsak csinálták, azt ők azzal magyarázzák, és én ezt szintén elhiszem, hogy úgy érezték, hogy ez a kötelességük, hogy részt kell venni, mert itt van a remény, hogy valami történjen. És ezektől az emberektől én szeretnék ilyen szempontból elnézést kérni, mert azt gondolom, hogy amit csináltak, az ugye nem volt sikeres, sőt nagyon sikertelen volt, de nem biztos, hogy, sőt egyáltalán nem biztos, hogy az dolog rajtuk múlt. És azt mondta nekem több ember, aki dolgozott a kampányban, hogy olyan volt a politikai megállapodás, amit én nem tudtam, a hat párt között, hogy egyébként a központi stábnak, és mostan a vicc, a központi stábnak semmifajta beleszólása nem volt az egyéni kampányokba, ami szerintem teljesen szürreális, és hogy ezek a, és olyan szinten voltak megkötve az ő, olyan szinten volt megkötve a kezük, hogy kb. Nem tudtak semmi se csinálni, és ez az egész politika, az a hatpárti paktum lényegében az első perctől kezdve lehetetlenné tette a normális kampányolást. Szóval akik ott dolgoztak bent, emberek, akik nem politikusok, azokat szeretném ilyen szempontból megkövetni, és megkövezni az, aki a politikusként ezekben a paktumokban részt vett, mert a sírásúi voltak egyébként az amúgy sem nagyon combos kampánynak.
Jó, akkor térjünk is rá erre, és nézzünk is meg ezzel kapcsolatban egy bejátszót.
Ilyet viszünk mindenkinek, mosógépen könnyebb eladunk téged.
Hát reméljük, hogy bejön, majd mindjárt megnézzük.
Azért jöttem a kampányok a fiatalember mellett.
Választási győzelmét követően kedd délután átvette megbízó levelét Nyitrai Zsolt.
Megtörni látszik a Fidesz uralma, legalábbis a Jobbik szerint.
Egerben Mirkóczki Ádám, míg Dunajvárosban Pintér Tamás nyerte el a voksolók bizalmát.
Mirkóczki Ádám kilépett az egri ellenzéki frakcióból és az Egységben a Városért Egyesületből is. Előzőleg visszahívta az Egyesület elnökségéből.
Hazudjam azt, hogy nekem tetszik az a kampány, ami arról szól most már, hogy ki tudja jobban mocskolni a másikat. Ezt a helyzetet nem én generáltam. Tehát nem én zárattam ki magam. Az, hogy erre, hogy is fogalmaztak, hogy nagyon bölcsen, hogy hát egy jelzéssel kívántak élni az én vezetőst. Hát én meg visszajeleztem. Nem tudom, hogy kódolva van ez az összeellenzéki együttműködés képtelenség, vagy ez csak egy egri specifikum. Én tartok tőle a tapasztalataimból, hogy nem.
Vége lehet az egri szivárvány koalíciónak, miután a város polgármestere bejelentette, jövő héten kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását.
Az április 3-ai választás jogerős eredményének megállapítását követően kedden délután átvette megbízó levelét dr. Pajtó Gábor.
Hát én azt akarom mondani, hogy ne gondoljátok azt, hogy a jelöltnek olyan kurva nagy jelentősége van. Hozzáteszem, tehát amennyiben sikerül megosztani mondjuk az ellenfelet, akkor a hálálmú intalmat is meg fogják szavazni. Színekben.
Ebben a tükrökben ugye van egy olyan alternatív, ami Mirkóczki féle kapattal lehet nyerni. Mirkóczkinak ugye biztosan van
három én mondtam, hogy lennének személyi változtatási javaslat, vagy ezek mindegy. De pont az, hogy ezek javaslat ellen, ezek
maradtunk talán neki, de
nem mondtam a kiket, de mondtam, hogy ő az volt nyitott erre.
Kibéz a kezdet belőlem a kutára.
Mondod neki egy a lényeg, hogy ezt az olyát a csapatot imád kitakarítsa. Most már próbáltam olyan emberekben gondolkodni, akik esetlegesen jó végrehajtók lehetnek, hogy megválaszthatóan gondolnék én.
Menedzser szemlélettel kívánja irányítani a várost, erről beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Eger megválasztott kormánypárti polgármestere. Wagner Ákos elmondta, hogy nagy támaszként számít a képviselőtestületben a kormánypárti képviselőkre, ahol kétharmados többséget szereztek is, amivel a város érdekeit szem előtt tartva kívánják irányítani Egert.
Na. Szoktunk ilyen különböző kategóriákban beszélni a polgármesterekről, hogy van olyan, aki inkább az üzemeltetéssel van elfoglalva, de van olyan, aki komolyan veszi, hogy egy politikai felhatalmazást kapott a választóktól. És nagyon érdekes, hogy ugye Mirkóczki Ádám a volt polgármester, Eger volt polgármestere, nem sokkal megválasztása után ugye úgy nyilatkozott, hogy ő nem tekinti magát az ellenzék részének. Most ha ezek a kategóriákat nézzük, akkor Mirkóczki Ádámot hova lehetne sorolni, és egyáltalán egyébként kinek tartozik Mirkóczki Ádám? Tartozik ő az ellenzéki pártoknak, vagy tartozott ő nekik?
Hát szerintem egy saját kategória, a Mirkóczki Ádám. És ezt a legszomorúbban mondom. Tehát nekem van személyes, vagy volt személyes viszonyom Mirkóczki Ádámmal, nem szoros, de ismertük egymást, többször beszéltünk, miatt még polgármester, és akkor, amikor polgármester is volt, nem tanácsadója voltam, hanem csak kikérte a véleményemet, és láttam azt, hogy ő a megválasztása előtti években milyen elképesztő energiát rakott bele abba, hogy ő vagy az Eger központú LVK-nek legyen az országgyűlési képviselője, vagy Egernek legyen a polgármestere, és én azt gondoltam róla, hogy, és úgy is tűnt, hogy ő az a fajta jobbikus politikus, aki nagyon szeretne bizonyítani, nagyon szeretné megmutatni, hogy ő nem csak egy szélsőséges párt, akkor még szélsőséges, most nem tudom micsoda, most éppen nem létezik, de akkor átalakulásban volt, hogy ő az átalakulásban az a része, aki az emberarcúbb, nem szélsőségesebb típusú jobbikos. És
népszerű politikusa is volt a pártnak egyébként.
Igen, tehát szóvivője volt, ugye az országgyűlésben, Nemzetbiztonsági Bizottságban volt tag, és én láttam azt a munkát, amit ugye, ami, ahogy egyébként ebből a szempontból egy nagy könyvben meg van írva, hogy ő hogyan lett, hogyan indult el, ugye 10-ben még nem ebben a körzetben, de 14-től 18-ban jobbikosként egyre jobb eredményt elérve, egyre szélesebb választói közeget megszólítva leért valahogyan 19-ben, és akkor 19-ben kezdődött az a tánc, hogy akkor legyen ez, az összefogás tánc volt, hogy akkor induljanak közösen a pártok, és akkor a pártok közös indulásából egy nagyon színes koalíció lett, volt benne még családi szál is volt benne, hogy a bal oldaltól a jobb oldalig, és ennek a koalíciónak a gyümölcseként lett Mirkóczi Ádám polgármester itt Egerben, és én nem tudok más mondani, hogy valahol a megválasztása után egy pár, mondjuk egy fél évvel valami történt vele. Hogy mi történt vele, én azt nem tudom, vannak sejtéseim, de ezeket nyilván nem fogom itt elmondani, mert nem tudom őket alátámasztani. De amikor kitört a Covid, és ugye korlátlan hatalma lett a polgármestereknek, és egy személyben lettek a közgyűlése is saját maguknak, akkor elkezdett egy egészen különleges, hát ilyen nérói állapotot itt végrehajtani Egerbe. Egyébként, ha jól tudom, akkor még mindig büntető eljárásban, de talán lassan a végére érő eljárásban szabálytalanul leváltotta egy személyben az alpolgármesterét, és elkezdett egy ilyen egészen különleges a jogrendet, ugye furán értelmezve, különleges jogrendet furán értelmezve több száz határozattal átvenni, vagy átalakítani, vagy meglovagolni, vagy nem tudom mit csinálni a városvezetéssel. És akkor volt mindenféle, mindegy ilyen, tényleg egy ilyen borzasztó, ilyen nem is Netflix sorozat, hanem valami inkább Netflix B sorozat, hogy hogyan beszett össze mindenkivel, és hogyan hult szét alatta lévő támogatói csoport, illetve hogyan kezdett el egyre jobban sasszézni, először csak kicsit, aztán szerintem egyre jobban a várost korábban vezetőköz, meg a várost akkor is, meg most is képviselő Fideszhez, és hogyan lett ebbe az ő egyébként szerintem nagyon nagy reményekkel induló polgármesterségéből egy ilyen, tényleg egy ilyen példa történet arra, hogy ha valaki nem érti, vagy nem érzi azt, hogy milyen felhatalmazást kap, vagy érti és érzi, de nem érdekli, és hogyan lehet ezt milyen dolgokra ráfogni, hogy akkor ó ellenzék, meg új ellenzék, meg nem tudom micsoda, emberekre mutogatni pártokban, amikor egyébként ugye a saját szavazóit árult el, hagyta cserbe, vagy nem érdekelte őket többé.
De egyébként az ő teljesítménye szerinted benne van abban, hogy 2022-ben viszonylag nagy arányban nyerte az EGRI OLVK-t a Fidesz, 52-36. Ezt azért kérdezem, mert ez azért akkora különbség, hogy ezt egyedül Mirkóczi Ádám nyakába varni talán túlzás lenne.
Egyedül talán túlzás lenne, de kellett hozzá itt a helyi erők is, de azért nagyon nagy szerepe van benne. Például többek között azért, mert ugye senkit nem támogatott. Tehát ugye ő azért úgy lépett ki a vala nagy ilyen, mint ilyen fanfárokkal, hogy akkor ő nem része ennek az ellenzéknek. Egyébként az ellenzék, csak úgy mondom, az ellenzék miatt lett ő polgármester többek között. Nem elábecsülve az, hogy neki sok munkája is volt ebben. És onnantól kezdve ő egy ilyen lebegő, ilyen súlyozó alakot próbált el eljátszani, akinek semmifajta, hogy nincsen se jobbra, se balra. Neki Eger az első, vagy nem tudom, biztos valamilyen valami hasonló okosságot mondott, és egyébként senki mellé nem állt be 22-be. 22-be, ami akkor szerintem már, ugye azért vagyunk itt többek között, nem csak azért, mert szeretjük ezt a várost, hanem azért is, mert ez az a típusú, ugye voltunk ugye a Tapolcán, az ország mások részén, ez egy sokkal nehezebb körzet, mint ez. Ez az a Pécs és Szeged mellett az, amit kötelező megnyernie az ellenzéknek. És a mostani adatok alapján, de már a korábbiak alapján is, igazából ez egy nehéz, de egyáltalán nem lehetetlen feladatnak kéne lennie. Na most 22-ben ez úgy sikerült lejátszani, hogy ugye az a nehezítés ebbe a körzetbe, hogy ugye van Eger, ami egy szerintem most már nem fideszes többségű város, vagy nem abszolút többségű fideszes város, és van hozzárakva 27 másik község, aki viszont, és város, ami viszont jobban, inkább, vagy nagyon ebben a helyzetben. Ez egy nagyon más, mint Tapolca, de ugye mégiscsak az van, hogy ezért a központja ennek az OLVK-nak Eger, és az itteni politikai történések sokkal fontosabbak fajlagosan, mi az, hogy milyen a füzesabonyi Fidesznek a támogatottsága, az is fontos, hogy fogunk róla beszélni, de mégis ez itt a kérdés. És hogy ő ebben így hátralépett, és azt mondta, ugye kétszer indult itt OLVK-ként, jobbikos képviselőként, hogy ő ebben nem fog sehova se állni, és majd mindenki oldja meg, és inkább azért kicsit kacsintva inkább a Pajtók Gábor felé lehetett inkább látni, az már egy nagyon érdekes jelenség volt, és az is nagyon érdekes jelenség volt, hogy az a fajta ilyen, tehát hogy ő inkább ezt a megosztottságot tartotta fent, ami minden ilyen helyzetnek ugye a kulcsa a Fidesz szempontjából, hogy legyen nagyon sok ellenzéki jelölt, ne legyen ellenzéki egység, ne legyen egy jelölt, hanem legyen sok, legyenek megosztva, legyenek olyan ügyek, amiket csak ők értenek, hogy miért vannak összeveszve egymással, hát hogy már ők se, de hogy ez így menjen. És szerintem az ő bukása, ami szerintem egy bukás, ami szerintem egy nagyon szomorú dolog, még egyszer, mert nem így indult az egész kérdés, az abból állt, hogy egyrészt az ellenzéki szavazóinak egy nagy része ezt ebből nem kért, ebből a sehol nem állásból, meg nem tudom, ilyen artikulálatlan, vagy nem tudom. Hát igen, artikulálatlan semmiből. Kettő pedig a Fidesz kihasználta ezt a megosztottságot, és tudott egy olyan jelentet állítani, akit meg tudtak választható volt. És most visszatérve 22-be. Szóval, hogy ott is az történt, mint minden ilyen helyzetben, hogy volt az ellenzéki nagy előválasztási hajcihő, vagy buli, és itt az itteni jelölt egyébként, aki egyébként, hogy mondjam, a tankönyvileg, vagy egy papíron, egy nem volt egy rossz jelölt, szóval az Egri Bárnak volt a múzeumban volt az igazgatója, kirúgták, volt egy ilyen konfliktusa a Fidesszel is, és akkor őt lehetett volna valamit mögé tenni, és most nem fogom szídni a Hold utcát, mert akkor ezt nem, most viccen féltéve, egyszerűen ez, ami itt volt kampánya, azt én igazából nem is tudom igazából minősíteni sem. Tehát, hogy azt úgy, ha majd lesz itt újra kampány, akkor szerintem újra kéne azt az egészet ott csinálni, hogy a DK által támogatott jelölt volt, és tényleg borzasztó eredményt élt el itt helyben. És utána, ami történt, és azért érdekes, hogy egész Heves megye, mert ugye itt csak egy darab körzet van kékkel jelölve, mert amikor a konszenzus kerestük a kollégákkal, akkor mindig rám szólt, hogy nem merjek nagyon támadni. A 60. körzetet azt nagyon nehéznek tartom én is, de a Gyöngyösit azt nem. De hogy mégiscsak az van, hogy ez egy kötelezően hozandó hely, és a Fidesz úgy tudott igazából itt nyerni, hogy itt azért van egy, hogy mondjam, egy elég, a Fideszen belül is egy elég komoly hát ellentét, háború,
konfliktus,
aminek ugye az a lényege, hogy sokáig a Nyitrai Zsolt volt az országgyűlési képviselő, aki kevéssé lehet őt látni, meg nem annyit szerepel, talán többet itt a helyiek jobban látják, hogy itt azért itt még mindig azért ő itt azért Heves megyét azért kézben tartja, de egyébként egy olyan fideszes, akinek a háttérmunkája borzasztóan fontos a Fidesz szempontjából. Szóval, hogy ő Orbán Viktor mellett van, sokáig volt a felelős egyébként a nemzeti konzultációknak is, és mindenféle olyan ügyekkel van megbízva, ami egyébként, hogyha valaki így csak itt távolról szemléli, akkor nem is tűnik annyira fontosnak, de egyébként nagyon fontos, mert olyan emberekkel, olyan egyesületekkel, olyan társadalmi szervezetekkel tartja ő a kapcsolatot, aki egyébként nem politikával foglalkozik, de mégis nagyon politikai értelemben szavazókat jelentenek. És ő egy nagyon fontos embere egyébként a Fidesznek, és főleg Orbán Viktornak, és ezzel szemben se tudott igazából itt Heves megyében rendet rakni. Volt itt minden, rengeteg belső konfliktus, meg egymás kizárása, meg egymásra lakatcsere, meg stb. De hogy az itteni helyi Fidesz egyébként, és most leszámítva még egyszer Nyitrai Zsoltot, nem annyira olyan hú de combos. És azért is van, mert az itteni Fidesz vezér alakja, Pajtó Gábor, aki korábban ugye a Heves megyei kormányhivatalnak volt a vezetője, ő egy egyébként itt helyben egy beágyazott ember, része, amennyit én tudom, része itt a közéletnek, ugye a felesége, ugye a rektora a főiskolának, az egyetemnek, és ő itt, de ő egy külső, tehát ő nagyon régen Fidesz tag, de mégis ő nem, annyira nem exponálta magát ebben a Fidesz világban, és ő nem az a típusú, amennyire ez gondolom, lehet, hogy majd a helyiek majd itt majd kihurognak, ő nem az a döbrögi típusú országgyűlési képviselő, hanem inkább az ilyen hagyományos fideszes, vagy inkább az emberarcú fideszes, és ugye amikor a Fidesz itt kikapott, ugye mint a polgármester választáson, ugye az azért is volt, mert a polgármesterük se, tehát magyarul a polgármester se volt egy ilyen elképesztően, Habis László nem volt egy elképesztően fideszes valaki, ő is inkább egy ilyen kívülről érkezett. Függetlenként indult, aztán kooptálta a Fidesz, volt azok a belső komitusok, na mindegy, szóval a Fidesz annyira egységes, ezt arról mondani, de mégis képes volt arra a trükkre, ami trükk, így mutatom, hogy a végén az összeszedjék magukat, és képesek voltak kiállítani egy jelöltet, aki mögé be lehetett állni. Az ellenzék, hogyha nem szedjük ide bele ugye Mirkóczi Ádámot, mert szerintem ő ugye maga deklarálta, hogy ő nem ellenzék, ő elindult a saját maga egyesületével, és elindultak többiek mások is, megosztva, fragmentálva a választók, a szavazatokat. És mit lehet itt tenni? Mert szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez egy ilyen, szerintem egy ilyen, meg kéne írnia valakinek ezt a 19-24 tartó történetet, hogy hogyan lehet ennyire amit elrontani, hogyan lehet egy ekkora esélyt ilyen szinten szétverni, hogyan lehet ennyi ügyet egyébként generálni, és hogyan lehetett az, hogy lényegében az egész Mirkóczi érára leszámítva az ingyenes tömegközlekedést, amennyire én tudom, millió még befejezetlen büntetőügy, ilyen hűtlenkezelés, olyan hűtlenkezelés, ilyen fideszes cég, olyan fideszes cég, Mészáros Lőrinc lánya, tehát van itt minden, tényleg, mint a bósliba, de hogy lehet az, hogy ebből ez lett? És ebből szerintem nagyon sok mindent lehetne egyébként a többieknek is, mondjam, elmondani, hogy hogyan lehet ennyire összeveszni, ennyire elrontani, aztán ennyire elveszíteni, de maga a körzet, beleértve a 27 települést is, nem olyan, amit a Fidesz egyébként biztosra vehet.
De akkor nézzük is meg ezt az ábrát, ami a 2024-es EP választás eredményeit mutatja a Heves egyes számú LVK-ban.
Na hát ez a lényeg, itt van. Tehát ugye, hogy 44%-on volt a Fidesz.
Minél sötétebb egy település, annál többen szavaztak a Fideszre.
Igen, főleg aki hallgatja.
Igen. És mellette láthatóak az OLVK összesített eredményei.
A sötét az a színre gondtad, nem?
Tehát igen.
Itt, igen. Nevetnek itt a...
Ja, bocsánat.
Tehát minél narancsárgább a szín, annál többen szavaztak a Fideszre.
Igen.
És a Tisza pártja meg ugye 32%-a van, szóval 12%-nyi különbség van, ugye látszik, hogy a DK, MSZP, Péter, ennek még van 7,6%-a, ami ezen meg 7, ami szintén komoly eredmény itt. Az látszik, hogy így még összeadva is nagyon-nagyon sovány a Fidesz-KDNP, meg a Mi Hazánknak az összeadott teljesítménye. Magyarul ez a tipikusan olyan közet, ami nyerhető lenne az ellenzék számára, és egyébként nyerhető lenne egy olyan fajta közös jelöltnek, aki inkább szerintem jobbra hajlóbb valaki, tehát inkább ez a tiszapártosabb vonulatot képviselné, mint ezt a korábbi baloldali, vagy akár a DK-MSZPP-s hangulatot. De ehhez szerintem több lépcsőt kéne megugrani. Az első az az, és itt az Eger a kulcs, itt mégiscsak ez a választóközpont, vagy a választóközpontnak a központja, mondom, fontos Füzesabony is, de az egy nehezebb dió. Itt kell szerintem az ellenzéknek, és az ellenzék legyen az mindenki, aki az Orbán rendszer ellenzéke, aki valóban az ellenzékes, nem kicsekkol belőle, valami olyan szintű megoldásra jutni a maguk között, hogy akkor mi ezt szeretnénk most megnyerni. Ez az első lépés. Ennélkül nem fog menni. És ki kell építeni azt, egyébként ami részben megvan, de azért mégis csak építeni a lévő infrastruktúrát, ami az, hogy például itt az EGRI média, az, ugye van az EGRI ügyek, ami egy működő felület, de például ami kulcsfontosságú, hogy legyen nyomtatott újság az összes ilyen település, hogy az ember tudja hallgatni a saját hangját, ez például ott nincsen. De nincsen EGRI-ben se nyomtatott média. Ami szerintem kötelező kör. Kötelező kör az, hogy mindenki tegye félre azt, hogy most éppen ki miért haragszik egymással, mert 2012-ben nem tudom, rossz sort rendelt neki, vagy hogy éppen nem tudom kinek micsoda. Ezek a dolgok persze nagyon fontosak az egyéni szempontból, így mondom, hogy fontosak, de a közös céljuk értelmében semmifajta relevanciával nem bír. Ezt szerintem a múltat ilyen szempontból le kell ebből a szempontból zárni, és el kéne azt itt határozni, hogy EGER rendbe rakni, itt kell találni, itt meg kell erősíteni, vagy újraépíteni az egyébként meglévő alapokon egy ellenzéki csapatot, aktivista kört, aki ezért több száz emberből áll, és utána azt mondani, hogy igen, ha mi egységesek vagyunk, ha mi nekünk van egy olyan fajta motivációnk, ami szerintem 22-ben nem volt, de most van, akkor ki kell rajzolni, és ugye az látszik, hogy ezeknek az egyébként fideszeseknek elkönyvelt települések azért kezdenek azért olvadni. És hogy azért olvadnak-e, mert hogy gazdasági válság van, és az emberek elkezdnek tőlük elfordulni, vagy azért olvadnak-e, mert egyébként nagy részben jobboldali polgármesterek által vezetett településeken már nincs az, hogy lehet, hogy én jobboldali vagyok, de nem vagyok fideszes. És eddig azért támogattam mondjuk a Pajtókot, mert ő nekem megígérte, hogy hoz nekem ide Európai Uniós pénzt, és hozott is. De mivel nincsen Európai Uniós pénz, nagyon nem tud ebben ígérni. És itt van rengeteg ilyen lehetőség, és én ugye ebben a szempontból nagyon hasonló, mint sok másik ilyen egyes körzet, hogyha az ellenzék EGER-ben tud masszívan nyerni, tudja hozni a jó eredményt, egyébként a Mirkóczky Ádám-féle eredményt, és még plusz még, akkor már csak nullára kell kihozni azokat a településeket, főleg Füzesabony felé, amik viszont masszívan a Fideszhez nem is annyira masszívan, de a Fidesz fele dőlnek. Szóval, hogy ez lenne a feladat, úgy közben egy nagyon-nagyon terhelt az egész történet. Borzasztóan terhelt, és szerintem egy nagyon szomorú példája annak, hogy hogyan lehet valamit teljesen másik irányba menni, és van még egyszer, én nem tudom, mi az valódi oka, de az, hogy valami történt, abban biztos vagyok. És nyilván, hogyha megkérdeznénk, hogy micsoda, akkor elkezdenek azt mondani, hogy igen, ő a nem tudom kicsoda, az unokatestvérem, a nagynéném, a nem tudom, blablabla, ez tök mindegy. A valóságban, hogy mi az eredménye, az, hogy lett egy lehetősége az ellenzéknek, hogy bebizonyítsák, hogy tudja vezetni Heves megye egyes közvetében a megye jogovárost, és ez eszembe az jött le, hogy botrány botrányra halmozva, mindenféle ilyen összefonódásba, már a végén mindenki azt gondolta, hogy igazából a Mirkóczky Ádámával, vagy a Fidesznek valamilyen fura ilyen ágense, és aztán pedig azt, mi történt, elvesztette az egyébként megnyerhető, vagy nyerhető OLVK-t is az ellenzék.
A záró kérdés előtt tennék egy pontosítást. Mirkóczky Zita leváltásában tényleg felmerült a szabálytalanság és a rendkívüli jogkörökkel való visszaélés, de nem történt, nem indult büntető eljárás,
hát akkor tévedtem,
hanem kártérítési per. De akkor záró kérdés. Hasonló dolgokat mondtál Tapolca kapcsán is, hogy mi lenne a teendő, de azért mégis két teljesen más körzetről van szó. Mi az a speciális üzenet, vagy mi az a speciális helyzet EGER-rel kapcsolatban, amit a szem előtt kell tartani annak, aki itt megpróbál a Fidesz-szel szemben labdába rúgni?
Tegyék félre a teljes partikuláris ellentéteket. Van közös ellenfél, ha van, szerintem van egy ilyen, van egy nulladik pont, van közös ellenfél? Tehát azt szeretnénk, ugye mindig erről beszélünk a vétóba, én is magamat is ismétlem. Szóval én nem azért vagyok, tehát hogy, és ugye ez látszott is, hogy az amerikai elnök választásban is, én azt mondom, hogy az Orbán rendszer rossz az országunkra nézve, rossz EGER-re nézve, rossz az itt élőkre nézve. Akik így gondolják együttesen, azok az Orbán rendszer ellenzéke, ellenfelei. ha ezt az emberek összefognak, és azt mondjuk, hogy igen, mi feltesszük a kis dolgainkat, meg a korábbi eltéteinket, és valaki mögé beállunk 1000%-kal, akkor itt az az a hely, hogyha ezt az emberek ezt most meg tudják tenni, hogy ez 26-ba tud gyümölcsöt hozni.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten már Budapestről jelentkezünk. Hogyha tetszett az adás, akkor kövessétek a Partizánt, illetve a Vétót a podcast felületeken. Folytatódik a turné, legközelebb Miskolcra megyünk, de január-februárban is találkozhattok velünk Budapesten kívül. Sziasztok!